megtanítanom közösségbe azokat a tagjaimat, akiket már régóta ismerek, és azokat is, akiket nem volt módom még megismerni. Köszönöm szépen a meghívást, és nekem megtiszteltetés, hogy itt állhatok most. Az az ige szakasz, amit mára kaptunk, a János Evangélium 5. részében olvasható. A János Evangélium 5. részének a első 17 versét olvasom. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a kapunál van egy medence, amelyen éberül Beteldának neveznek, Bercseidának neveznek. Ennek 5 oszlop sarnoka van. A betegek, vakok, sántál, sorvadásosok tömege feszült ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett be a víz felkavarodása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és nem tudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, bemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki. Kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle. Ki az az ember, aki ezt mondta neked, hogy vedd fel és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé nem étkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Azért üldözték a zsidók Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám mint az idei munkálkodik, én is munkálkodom. Nagyon is megtörténet ez. Én azt gondolom, hogy ezen a helyen is több igényzetet is hangzott el erről az ige szakaszról. És legtöbbször a 38 éves beteg ember szempontja szerint szoktuk nézni ezt a történetet, óhatatlanul, hiszen nagyon megrázó és elgondolkodható az, hogy valaki 38 éve beteg. De meg kell, hogy mondjam, hogy amikor újra találkoztam ezzel az ige szakasszal, akkor nekem az első kérdésem az volt, hogy mi lehetett a János Evangélium szerzőjének, hogy egy vita, hogy az a János apostol-e, vagy egy csoport, teljesen mellékes, írta le a János Evangéliumát. Tehát mi lehetett a szerző koncepciója, amikor megalkotta ezt az evangéliumot? Az első század végére teszik. A második század elejére János evangéliumának a keletkezését. Jóval a már létező és talán közkézen forgó szinoptikus evangéliumok után. Ugye tudjuk, hogy nem csak 4 evangélium keletkezett, ennél több, csak a hagyomány az, amely 4-et tart ebből abszolút szentnek és Istenből ihletetnek. Mi a cél? Azt gondolom, hogy valami olyasmi, másként mutatni, úgy meg ugyanazt, amit a szinoptikus evangéliumok is megmutattak. Új anyagokkal is dolgozik. Például ez a ige szakasz sehol nem található, ez a gyógyítási történet nem található meg a szinoptikus evangéliumokban. A kor spiritualitásának nyelvén beszél. A gnosztikusok nyelvén, sőt egyesek szerint a János evangéliuma maga is egy gnosztikus irat, de ez is mellékes. A lényeg az, hogy rögzít itt egy történetet Jézus életének eseményeként, amivel nekünk valamilyen módon szembe kell nézni. Mi lehet János evangéliuma írójának a célja? másként megmutatni ugyanazt. Mert a cél, az pontosan meg van fogalmazva az evangélium végén. Ezek pedig azért írtak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Ez a másik három evangéliumnak is egy célja, csak más és más a célközönség, és éppen ezért másokra kerülnek a súlypontok. Maga a történet reális keretek között zajlik. Az archeológusok a mostani Szenten a keresztes templom mellett találták meg ennek a kürtőnek a maradványait, és a leírás, az ásatások és ez a leírás megegyeznek egymással, tehát ez egy létező hely volt. Azon vita van, hogy itt egy forrás táplálta ezt a fürdőt, ami néha fölhúzgott, vagy egy máshonnan ide vezetett csőrendszeren keresztül időnként kiömlött a víz, és ez jelentette azt, hogy a víz felhúzdul. Ugyanakkor ez a történet, ez a néphit kapcsolt egy elképzelést. Ami érdekes módon a legkorábbi iratokban nincs benne, csak a 4. században lévő iratokban található meg, hogy angyal száll le, amikor felhúzdul a víz, és aki először oda belép, az meggyógyul. De amire figyelni szeretnénk, az nem az angyal, nem a kút, és elsősorban nem is a beteg, hanem Jézus Krisztusnak a magatartása. Amikor ez a történet játszódik, túl vagyunk már Jézus galileai útján, aminek a csúcspontja Péter vallástétele. Jézus megkérdezi, hogy kinek mondtok engem, és ekkor hangzik el az, hogy Péter felismeri Jézusban a Mesiást. A János evangéliuma szerint túl vagyunk a királyember fiának a meggyógyításán. Ez van Jézus mögött. És egyre markánsabban, egyre világosabban kiábrázolódik az, ami előtte van, a kereszt, a megfeszítetés és a tanítványoknak a botránkozása. Az események feltartóztatottan mennek előre. Ugye van néha ilyen érzésük. De hogy menetrendben tartanak, az igazán csak Jézus tudja. És ő rendületlenül megy előre. Álhatatosan. Már így fogalmaznánk meg, olyan sokszor beszélünk ma erről, hogy benne jelve a mában, a mostban. Nem ragad le a múltban, és nem rémiszti a jövő. A pillanatban él. Abban, amiben most kell élni. És így találkozik ennél a forrásnál, vagy ennél a fürdőhelynél gyakorlatilag ezzel az emberrel. Miért pont rá figyel föl? Nyilván sokan vannak ott. Nem tudjuk. Nem kiált segítséget ez az ember. A hozzátartozói sem zaklatják Jézust. Azért egyedülálló ez a történet az evangéliumban, mert ha visszaemlékszünk, hogy mindig vagy az beteg kiáltott és kér segítséget, vagy a hozzátartozóknak volt nagyon fontos, vagy a barátoknak volt nagyon fontos, hogy Jézus meggyógyítsa, itt egyikről sem olvasunk tudatosítást. Jézus érdeklődik, valamiért felkülik neked az ember, és elmondják, hogy ő az, aki már 38 éve beteg. Gondoljunk csak bele. Egy ember, aki, most hadd fogalmazzak így, nem akar mindenáron meggyógyulni. És mégis meggyógyul. Miért gondolom azt, hogy nem akar mindenáron meggyógyulni? Minden nap oda kellett mennie ehhez a medencéhez, vagy oda kellett ödülni. Ha annyira meg akart volna gyógyulni, akkor lerakadja magát a medence szélvéhez. Árú szemekkel esi a víz megmozdulását, és vagy belelöpheti magát, vagy belegurgul a vízbe. 38 év. Ha ennyi idő alatt, ha meg akarok gyógyulni, 1000 ötletem van arra, hogy hogy érjek én először oda. Ugye ismerjük azt, hogy ha valamit igazán akarunk, ha valamit elszántan akarunk, akkor, hogy így mondom, kinyílik az agyunk, és nagyon sok ötletünk lesz arra, hogy is lehetne ezt megoldani. ez az ember nem tesz meg mindent a gyógyulásáért, és mégis meggyógyul. És ha mégis vettünk egy pillantást a betegre, akkor ne az egészsége állapotával foglalkozzunk, hanem azzal a belső magatartásával, ahogy ehhez a betegséghez viszonyul. Én ezt a magatartást, amit másomban is sokszor látok, és magamban is észreveszek, néha így hívom, hogy a tanult tehetetlenség. Sokszor találkozunk ezzel, és talán nem is az életünk egészére, hanem az életünk egész területére nézünk úgy, vagy gondolkodunk róla úgy, hogy nekem ez úgysem megy. Nekem ez úgysem fog sikerülni. Úgyis mindig más jár jól. Nem születtem az élet napos oldalára. Vagy az életem egy területén nem születtem az élet napos oldalára. Olyan sokszor jóra el van az ilyen ember az önsajnálatában. Vagy abban a magatartásával, hogy mások gondoskodnak róla. Végső soron ez is egy életforma, hogy mások gondoskodnak rólam. De az is lehet, hogy a magatartásának a mozgatórugója ez, hogy csak ne kelljen semmit csinálni, csak semmi ne változzon, ugye magunkból is, és másokból is ismerjük ezt a magatartást. Az ilyen ember gyakran dagonyázik a negativitásban. Lehet, hogy mások küzdenek, lehet, hogy másoknak pozitív kijelentései. De az ilyen ember azonnal megszólal, és lehűti ezeket a pozitív kijelentéseket valami józan, reális megérzéssel. Tanul tehetetlenség. És persze szenved. Ténylegesen szenved, hiszen 38 éve beteg. És mindig van, elnézést, hogy így mondom, fedőszövege ennek a magatartásnak. Nincs emberem. Velem kiszúrt az élet, a sors. Minden nap ott vagyok a gyógyulás közelében, de nekem úgysem megy. Sok-sok megnyilvánulási módja lehet ennek a magatartásnak, és bizonyos részleteit talán saját magunkban is ismerjük. Jézus feltesz egy váratlan és tulajdonképpen zavaró kérdést. Akarsz megjutulni? A kérdés mögött van egy másik kérdés. Mit akarsz ténylegesen? Mi az, amit tényleg akarsz? A válasz nem várja meg, hanem isteni hatalmával, az isteni szó erejével meggyógyítja. Erre a kérdésre a válaszért azt gondolom, hogy akkor tudnánk meg, ha találkozhatnánk ezzel az emberrel az esemény után egy évvel. Lehet, hogy járna, de panaszkodna az epéjére, vagy a köszvényére, vagy nem tudom mire. Mert ha az éppen emelet valakinek a tanult tehetetlenség, akkor arra, annak a megnyilvánulására mindig tanultunk, vagy tanulunk módot. Számomra az igazán nagy kérdés az lett, hogy Jézus mégis meggyógyítja. A víz nem mozdul, angyal nem száll le, de ezt az ember Isten szava érjönté. És biztos, hogy erről is van sokunknak tapasztalata. Talán megszokásból, talán lelkiismeret fordulásból előveszünk a Bibliát, vagy semmi sem várva beülünk egy Isten tiszteletre, vagy hozzászokva egy Isten tiszteletekhez beülünk egy Isten tiszteletre, és ugyanakkor a szívünk mélyen reménytelenül küszködünk bizonyos kérdésekkel, és egyszer csak egy mondat a Szentírásból, egy mondat az igehirdetésből megérint, és valami változik. pontosan megfogalmazni, hogy mi. A víz nem mozdul, angyal nem száll le, csak Isten megszólalt, megérintett. És ettől lehet változni, lehet felállni. Persze, a mi munkánkat, azt a munkát, amit nekünk kéne a gyógyulásunk érdekében elvégezni, az ezt nem végzi el. Csak lehetőséget ad arra, hogy szólaljunk Jézus kérdésével, hogy akarunk-e tényleg meggyógyulni. Ez az ember vette a nyuszoljáját, amit feküdt, meggyógyult. Tényleg? Belül is? A tanult tehetetlenségéből is? Vagy egy esélyt kapott arra, hogy belássa, hogy mi az ő igazi baja? Szombat van. Szabad van. Itt van a történetnek az ellentmondásossága, és János evangéliumának az ellentmondásossága. Biztos, hogy ezen a helyen már sok szó volt erről. Az evangélium már nagyon élesen a pogánykeresztény és zsidókeresztény polémia idejével születik. Jézus is tudja, hogy szombat van. És ilyenkor nem szabad munkát végezni. Tudatosan magyarázkodtak? Tudatosan törvényszegő? Vagy a beteg üzenetének, vagy a beteg meggyógyulásának egy több rétegű üzenete van? Ki mit fog föl belőle? Kinek mit kell meghallani belőle? A beteg esélyt kap arra, hogy a meggyógyuljon a tanult tehetetlenségéből. És van, aki esélyt kap arra, hogy átgondolja a szabad lényegét. A meggyógyult azonnal konfliktusba kerül. Meggyógyult szombaton, vette a nyuszoljáját, és magyarázkodnia kellett. Ne jöjjtsük félre, a szabad megtartása egy fontos isteni parancs. Egyrésztről. De ennek az embernek el kéne hordozni egy belső és egy külső konfliktus más részről. És ez az, ami nem megy a meggyógyultnak. Ismét találkozik Jézus a templomban, jó helyen. Jézus újra szóba áll vele. Vigyázz, hogy ne legyen a dolgod. Benne van ebben az üzenetben, az üzenet, hogy tovább kéne lépned. A gyógyulásod egyik felét én elvégeztem, rakd hozzá a másikat. Ugye sokszor tapasztaljuk ezt az életben, hogy Isten kegyelme. A gyülekezetben járásnak ez a nagyon nagy előnye és veszélye, hogy olyan test és lelki gyógyulásunkban van részünk, ahol, amit máshol nem tapasztalunk. De ez a veszélye is, hogy nem rakjuk hozzá. Könnyebb nem hozzárakni azt a másik munkát, ami a mi munkánk lenne, és a mi felelősségünk. Így fogalmaztam meg, másképp lehetne, hogy felkelni a simulékonyságból. Ez ennek az embernek az alapbaja. Felvállalni a konfliktusokat. Az élettel, a mindennapokkal, az emberi létezéssel és az emberi együttéléssel járó konfliktusokat. Ez lenne ennek az embernek a teljes gyógyulása. A történet nyitott végül, mint egy jó dramaturgia. Inkább sejteti, mint kimondja, hogy ez az ember erre nem volt képes. Túl sokáig volt beteg. A tanult tehetetlenség lett a személyiségének a legbelsőbb lényege? Nem tudjuk. A kérdések így is megfogalmazhatóak a történet kapcsán. Mire mondom azt, hogy nekem ez nem megy? Lehet, hogy sok tekintetben sikeres ember vagyok. Senki nem gondolná rólam, hogy van egy az életemnek egy olyan része, amiről már félre mondtam. Nekem ez nem megy. És milyen gondolói adjátok arra, hogy nekem ez nem megy. És legfőképpen ott van, ha nem is kérdés, hanem mivel hálaadásnak van, hálaadásként az is, hogy hálát adok-e a megszólító, esélyt adó Isten szóért. Azért, ami bennünket fejlődni segít, ami viszont megoldja az életünket, viszont nem oldja meg az életünket egészen, de hozzá segít ahhoz, hogy élettel teljesebb, gyógyultabb életet éljünk. Hát Isten áldja meg közöttünk ennek a történetnek a tanulságait.